Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ág és a felvételt Kemény Dani készíti. És szokásos hallgatói kérdésekre válaszoló műsor lesz most. Vegyük előre az aktualitásokat, ugye, amik igen, korábbi igen. műsorokhoz szólnak hozzá, és néha ezek sokkal korábbiak, ugye, mert most már ezek is nagyon felszaporodtak.
Nagyon örülünk.
Valamikor nagyon régen egy régi műsorban beszéltünk arról, hogy magától értetődik-e, vagy magától értődik.
Igen.
És erre több levelet is kaptunk egyébként. Én azt mondtam, hogy én az értetődiket szoktam használni, és az természetesen az értődik nekem talán picit régies. Szabó Anikó nevű hallgatónk azt mondja, Péter László professzor folyamatosan küzd az értődikért. Úgy
szép.
Érzékelem hiába. Eddig csak Eszterházinál találkoztam ezzel a változattal, magam az értetődiket használom, ha helyes, ha nem. Hát persze nincs ilyen, hogy helyes vagy nem.
Hát igen, mert ha el van terjedve, és hát, művelt emberek használják, mint én például, hát akkor...
Igen, egyébként nekem is rémlik, hogy Eszterházinál szerepel értődik, de én arra se figyelek olyan nagyon föl, tehát nem találom idegennek, csak... konstatálom,
enyhén
hogy ez nem az én,
modoros,
nem az én nyelvhasználatom.
Enyhén modoros azért, ezt tudjuk.
Egyébként többen írtak erről, hogy Eszterházy mindig értődiket mondott szóban is, és írásban igen. is, ezt többen megírták a hallgatóink közül, itt nem sorolom fel a neveket.
Én imádtam Eszterházy, de modorosnak modoros volt.
Hát persze, ez szándékosan is pontosan. Volt ugyanos.
Igen, ebbe ez is beletartozott. Igen,
igen, hát köszönjük.
Kérem szépen, tehát ha valaki szereti úgy mondani, hogy magától értődik, hát persze, hogy mondja. És, a magától,
és már a múltkor megbeszéltük, hogy az értetődikben az a plusz T képző, műveltető képző természetesen, ha úgy tetszik, felesleges.
Így van,
de ezt
így
mindig
van.
El szoktuk mondani a nyelvben, így nincs van. Ilyen, hogy felesleges,
nincs.
A nyelvszokás határozza meg, és olyan sincs, hogy az egyik helyesebb, mint a másik, ez mind a kettő elterjedt. És persze lehet stílusbeli különbség a kettő között, és szerintem van is egyébként.
Így van.
Jó, menjünk tovább szerintem.
Jó.
Ó, hát ez egy nagyon-nagyon régi téma, de azért elmondom, mert szépen korrektül leírja Poszmik Gábor nevű hallgatónk, az a bizonyos számlával egy tekintet alá eső okirat, ezt már akkor is sokan megírták, annyira, azóta annyira, is írtak róla.
Annyira poétikus, az ember érzi a könyvelés poézisét.
Én egyébként azóta hallottam élő nyelvben, élő fogalmazásban, tehát nem valamire ráírva, hogy valamivel egy tekintet alá esik egy jogi szövegben, tehát ez valószínűleg
egy
ma is használatos. De ez itt ebben az esetben nem jogi, hanem inkább számviteli szakifejezés.
Hát az is jogi kell, jó, hát igen. Igen
jó,
igen.
Tehát Poszmik Gábor azt mondja, nem tudom, mástól érkezett a válasz, minden esetre a lényeg, hogy ez egy olyan pénzügyi szakifejezés, aminek a jelentése, hogy ez az egyébként már kibocsátott számlával együtt érvényes, annak a tartalmát mintegy kiegészíti.
Tehát egy tekintet alá eső.
A számviteli műveletek során is ennek megfelelően kell kezelni. Leggyakoribb példája a helyesbítő számla, vagy a sztornó, ami egy korábban kiállított hibás összegű számlát módosít, önmagában nem értelmezhető, csak az eredeti számlával együtt.
Nagyon szép.
Nagyon köszönjük a szép meghatározást. Nem igazán nyelvészeti vagy nyelvi kérdés, de hát érdekes.
Igen, köszönjük szépen.
Az egésznek az az érdekessége, hogy amúgy a hétköznapi nyelven nem mondjuk azt, hogy valami egy tekintet alá esik valami mással.
Nem, hát ez egy
de hát ez nyilván szakifejezés, meg igen, régi, igen. régi és
nagyon
fennmaradt
szép
kifejezés.
Régi.
Még egyet hadd mondjak el az országnevekkel kapcsolatban itt van három megjegyzésünk is, ezt azért gyorsan felolvasom, ez is régen volt már ez a műsor. Óriási hibát követtünk el, követtem én el, amikor azt mondtam, hogy Kubát, talán azért mondjuk úgy, hogy Kubában és nem Kubán. Ugye arról beszélgettünk, hogy szigeteknél onnan szokott lenni,
igen.
más országoknál Banben, és hát a Kubában az egy feltűnő kivétel, és én valami olyan butaságot mondtam, hogy mert nem Kuba nevű sziget fekszik Kuba. Hát de a legnagyobb szigetnek a neve Kuba. Annyiban viszont igazam van, hogy nem csak azon az egy szigeten fekszik Kuba, hanem környező szigetek is vannak.
Igen.
Tehát a legnagyobb szigetnek Kuba a neve, valóban, és mondhatnánk azt is, hogy Kubán, de akkor azt értenénk rajta, hogy nem az országban, hanem azon a nagy szigeten.
Vagyis azt tényleg mondanák, tehát akkor Kuba állam ezek szerint nem csak a nagy szigetből, hanem néhány kisebb szigetből.
Igen, 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 igen.
Mert akkor persze mondhatom azt, hogy Kubában élnek az unokatestvére még, de nem Kubán van a házuk, hanem az egyik kis szigeten, ami mellette van. Ugye ekkor már így fogalmaznék.
Igen, igen, te azt valahogy, neked Hispaniola rémled, de az nem az a sziget, Hispaniola az, az amin az Dominika nem. Van, meg
tudom,
Haiti.
Tudom, fele-fele.
Na, de igen, ott nem is mondjuk azt, hogy Haitin, vagy Dominikán, mert hiszen azok meg egy részei egy
azok szigetnek. Államok.
Azok államok, és nem önálló szigetek, hanem Hispaniola szigetnek.
Tehát a Haitin helyezkedik el Dominika, és Dominikában
nem,
élnek.
Nem, Hispaniolán.
Nem, bocsánat, Hispaniolán helyezkedik el Dominika, és Dominikában élnek az unokatestvéremék. Igen.
Jó. A japán problémája, a japán szónak az a problémája, hogy az az egyetlen általunk ismert olyan országnév, ami egyben az ország neve és az a melléknév is, ami hozzátartozik, ugye? Vagy népnév is, ugye, a japánok, vagy illetve ez a rádió Japán.
Igen.
Egyáltalán, tehát a melléknév is, meg a népnév is ugyanaz, mint az országnév.
Igen.
Egy kivételt többen is a figyelmünkbe ajánlottak, és itt Barek Péter nevét írtam föl, de nem tudom, hogy ez fair-e, ez az ellenpélda, azt mondja, hogy Hawaii, ugye? És hát nem teszünk oda még egy i-t, nem mondjuk azt, hogy Hawaii.
Hawaii, ez totál káros, hát eleve két i-re végződik.
Két i-re végződik, és nyilván ugyanígy mondjuk a melléknevet, de hát azért mondjuk így, mert a magyar i-végűeknél is, hát én nem hiszem, hogy azt
a
mondják.
A Hawaii hogy... emberek mind boldogok.
Igen, meg én szerintem nem nagyon mondják azt, hogy Helsinki-i, hanem azt is csak egyével mondják, ugye, hogy a Helsinki
emberek. A Helsinki operában. Igen, 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 igen. És az Ercsi cukorgyár.
És az Ercsi cukorgyár. És szerintem a Hawaii az ebben a kategóriába esik, és nem azért azonos. Jó, igaza van a hallgatónknak, persze köszönjük.
A népnyelven egyébként, és én is szoktam hát félig tréfásan használni, szóvégi J-vel is szoktuk mondani Hawaii.
Ó, csak az más jelent, az nem az országot szokta.
Hát jelenteni. Azt jelenti, hogy ilyen dőzsölés, nagy semmittevés, persze, luxus. Persze. De hát az abból a szóból jön.
Nyilván abból ered, de szerintem egy szép pár, minimál pár, hát, hogy a nyelvészek hívják,
igen.
Hogy amikor az országról, ami egyébként nem egy független ország, de mégis országnak hát, nevezük,
igen, igen.
Beszélünk, akkor Hawaii-t mondunk, ha meg ezt a nagy jamborit vagy bulit mondjuk, akkor meg Hawaii.
Felhívom a figyelmedet, hogy az Egyesült Államok, mint a neve is mutatja, államokból áll, és az egyik állam az Hawaii. És ahogy azt mondom, hogy Kentucky-ban laknak az unokatestvéremék, ugyanúgy persze Hawaii-ban laknak a
így
másik
van,
unokatestvéremék.
Jó, Bartos Lehel nevű hallgatónk azt kérdezi, de én ez nem értek, hanem csak te értesz hozzá. Azt mondja, hogy a guerra szó olaszba kerülésével kapcsolatban, ugye azt mondtuk, hogy ez germán jövevény szó.
Igen.
Hogy azt mondtuk, hogy ez a hódító germánok révén kerülhetett az olasz nyelvbe.
Igen.
Azt mondja, hogy pedig az összes nyugati latin nyelvben így mondják. Hát franciául is ger, spanyolul is gerra.
Így van, így
akkor,
van.
Akkor ez mégis hogy lehet, kérdezi a hallgató. Tehát hát, a germánok mindenütt voltak, persze.
A germánok mindenütt voltak, és lassan, hogy mondjam, leszivárogtak a helyi lakosságba. Tehát úgy szívódtak föl, nem alulról, hanem fölülről. Tehát eleinte, mint egy domináns, arisztokratikus, megszálló kaszt külön éltek, és aztán össze-vissza házasodtak, és szépen felszívódtak lefelé a lakosságba. Ne felejtsük el, hogy Olaszország, hát leggazdagabb északi tartományát Lombardiának hívják, ami hosszabb nevén Longobardia. Tehát a longobárdok, vagyis a hosszú szakálúak, ugye Longobard, egy germán törzsről kapta a nevét. Számos ilyen germán szó, főleg a hadviseléssel bekerült az akkor még egységes úgynevezett népi latinba, vagy vulgáris latinba, abból lett az olasz, a francia, a spanyol, így például guardare, olaszul nézni, franciául hát regarder,
hát garder is van,
vagy őrizni, garder, igen. És az eredet jelent, igen. És őrizni, és a német warten, az ugyanabból a szóból van.
Igen, na, tehát a hallgatón kérdés szerintem arra irányul, hogy lehet az, hogy, de most adtad meg a választ, hogy akkor még egységes volt ez a bizonyos vulgáris, vagy népi latin.
Így van.
Én szerintem biztos voltak regionális különbségek a hispániai, meg a galliai, meg az itáliai
között. De ezek a szavak végig söpörtek. Például az is, hogy olaszul Guida, hát vezető, vezér, de főleg inkább vezető, idegenvezető a mai sorban, és az is megfelel a német Wissen, tehát tudni szónak, ugye franciául
guide,
ugye, és spanyolul
guía.
Ja, hát akkor megint ugyanaz az. És megint a katonai élettel kapcsolatos nyilván, mert ez volt egy olyan funkció, aki előre vezette a
jó, a tehát egyrészt mind a három országban, vagy provinciában azért nagyon-nagyon jelen voltak a germánok, ez egyik dolog.
Igaz.
De én még azt se zárnám ki, hogy egymással is kontaktusban voltak, egymástól is vettek
igazad
át.
Van.
A
igazad
franciában van. Elég sok itáliai jövevény szó van, amiről kimutatható, hogy nem ott keletkeztek, hanem itáliai hatásra vették át, tehát már úgy értem a vulgáris latinba, szerintem ott volt kommunikáció is köztük.
Teljesen igazad, a legérdekesebb példa az a fiú szó, ami olaszul ragazzo, és franciául garçon, és ez ugyanabból a többől jön, és nem tudom, hogy spanyolul éle ez a szó, lehet, hogy oda már nem jutott el, és eredetileg ilyen csicskás, ilyen alárendelt kis lurkó, ilyen suhancot jelentett. De az is valószínűleg a katonai életből a legalacsonyabb.
Most azt mondta, hogy a rangácsú és a garçon ugyanabból a szóból ered?
Igen.
Tényleg?
Igen.
Nem, a spanyolban nincs ez, de ezt nem tudtam.
Hát agyon van vulgarizálva ugye igen, a kiejtésben, meg mindenben, de igen.
Jó, még egy utolsó kérdés a korábbi műsorainkról, mert ez is egy tisztázó jellegű. Steven Székely kérdezi, egy korábbi műsorban arról volt szó, hogy mikor vált a lengyel önálló nyelvé, és Nádasdy Ádám úgy vélte, hogy ez esetleg a kereszténységhez fűződik. Már inkább az állam alapítva, vagy nem mondtad a kereszténységet, igen. Ezt nem értem. Egy másik előadásában azt mondta, hogy a nyelv fejlődése nem a kultúrától függ. Azt a példát hozta, hogy a magyar nyelv attól egyáltalán nem változott, hogy a magyarok felvették a kereszténységet.
Köszönöm.
Tehát, hogy egyrészt egy nagy cezúrának tartjuk azt, hogy a lengyel akkor lett igazából önálló nyelv, másrészt meg azt mondjuk, hogy nem, ettől nem lesznek nagy cezúrák.
Igen, sajnos mind a kettő igaz. Mit csináljak? Az természetesen igaz, hogy ahogy a magyarban is, nem tudom én, a tárgyrag, attól nem változott meg, hogy felvették a kereszténységet. Ugyanúgy a lengyelben sem lett, nem tudom én, több neme a nyelvtannak, vagy kevesebb, vagy mit tudom én. Itt inkább arról van szó, hogy hát mint a történészek azt mondják, hogy egy bizonyos ponton elkezdődött a középkor. Ugye 476-ban Krisztus után elkezdődött a középkor. Na most lehet, hogy ezt a Róma városában különösebben nem érzékelték, hogy most van a középkor, de muszáj valahogy szakaszolni. Na most a kereszténységgel hirtelen megjelennek írásos dokumentumok. És akkor azok tényleg, azokon már látszik, hogy másképpen beszélnek Lengyelországban, mint mondjuk Csehországban, vagy Oroszországban, vagy Ukrajnába, és akkor azt szoktuk mondani, hogy íme, hát tessék, megszületett a lengyel nyelv. De feltehetően már 100 évvel korábban is másképp beszéltek, csak az senki írásban nem foglalta, hát akkor azt szoktuk mondani, hogy az még a köznyugati szlávnak volt egy dialektusa.
Ezt hát igen, mondani. És főleg amikor pedig államalapítással azonosítunk egy ilyen nagy cezúrát, hogy azt mondjuk, hogy akkortól keletkezek, vagy mondhatjuk egy nyelvre, hogy egy önálló nyelv, ott pedig tényszerűen azon, hogy általában, amikor egy állam megalakul, akkor elkezdődik ez a bizonyos standardizálás nevű folyamat, ami nem mindig tudatos,
igen.
Csak egyszerűen attól, hogy ugyanaz a közigazgatása, és annak nagyjából egységes a nyelve a területen,
igen.
Attól van egy egységesülés,
igen.
És ez bizony hat arra, hogy akkor ő a határon kívüli, egyébként nagyon közel álló nyelvváltozatoktól elkülönül,
igen.
És tényleg azt lehet mondani, hogy onnantól kezdve ők magukat is egyrészt lengyelnek tartják, másrészt igen. Egyre inkább érezhető, hogy ott a területen belül egy más nyelvváltozatot beszélnek, mint a közvetlen szomszéd.
Igen, vagyis igaz az tehát, hogy a kereszténység felvétele, vagy a bolsevik forradalom az orosz nyelvvel kapcsolatban nem okoz nyelvi változást, de ugyanakkor az állandó, hogy mondjam, változás sorban az írásbeliség megjelenése bele csobban hirtelen, és mi attól kezdve tudjuk datálni.
Igen. Hát a magyarra kapcsolatban ilyet nem mondhatunk, mert amióta nyelvemlékek vannak, azt magyarnak nevezzük. Nem mondhatjuk azt, hogy a magyar nyelv ekkor meg akkor alakult ki, mert az a nyelvemlékek előtt történhetett még.
Amikor a Hanti meg a Mansitól elvált, pontosan.
Az akkorról pontosan, nincsenek emlékeink. Pontosan,
igen.
És
igen.
A magyarban például a kereszténység felvétele, hát nyilván nagy szókincsbeli változást azt okozott, igen. De az már magyar nyelv azt volt igen. Akkor egyértelmű.
De a nyelvtant, hát nem, meg a hangtant nem befolyásolja.
Jó, hát akkor vegyünk újabb kérdéseket sorra.
Halljuk.
Gigi nevű hallgatónk, ugye mindig figyelmeztetjük a hallgatóinkat, hogy a kérdéseket a Szószátjár nevű Facebook oldalon tehetik fel privát üzenetben, és ahogy aláírják, mi úgy fogjuk felolvasni a nevüket. Ez a hallgatónk Gigiként írta alá magát, és azt mondja, szeretném megkérdezni, hogy miért mondják politikusok, hogy fékek és egyensúlyok.
Ez nagyon
véleményem jó. Szerint fékek és ellensúlyok.
Igen.
Ez nem szinonima, véleményem szerint ez két különböző dolog.
Teljesen
igaza. Te mit gondolsz erről?
Teljesen igaza van.
Igaza van?
Hát persze, hát igen.
Én nem vagyok ebben ilyen biztos.
Hát mert érted, egyensúlyok így többes számba, ez nem jó, hát ilyet nincsen. Hát fékek, melyek egyensúlyt okoznak, de hát fékek és ellensúlyok, az a szép, hogy ki ne lengjen a mérleg, a képzeletbeli mérleg, ha tetszik, amelyet Justícia Istenasszony, a jog képviselője tart a kezében. Egy államszervezet akkor működik jól, hogyha annak túlzott lengését, akár ezek, akár azok oldalára fékezi az alkotmányos rend, és mindig a mérlegnek a másik serpenyőjébe egy ellensúlyt helyez.
Két nagy problémám van ezzel. Az egyik nagy problémám az, hogy én ennek utána néztem, és találtam egy csomó olyan jogi szöveget, ahol kétségbe vonhatatlan szakértők ennek ellenére az egyensúly szót használják.
Tehát, de többes számban? Egyensúlyok?
Igen, a fékek és egyensúlyok rendszeréről beszélnek, olyanok is, akiknek ez a szakmájuk. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg két különböző fordítás terjedt el Magyarországon, és szerintem mind a kettőt használják, tehát nem igaz az, hogy
mondd kifeje... meg, hogy van angolul.
Na most ez lett volna a másik ellenvetésem, hogyha igaz ez az okfejtésed, hogy hát az egyensúly az egy csak egyes számban értelmes dolog, legalábbis ha egy rendszerről beszélünk, és nem több rendszer egyensúlyáról, de hát az angol eredet is ugye checks and balances, tehát az módon a balance az többes számban.
A balance az nem egyensúlyt jelent feltétlenül, mert az az equilibrium volna az egyensúly, és annak tényleg nincs többes száma. A balance az egy, az igenis egy, hát balansz, amit magyarul is szokták mondani, a balance az azt jelenti, ami a másik végén van, igen. Egy súly, ne vedd le a balanszot, mert akkor összedül az egész.
Jó, akkor mondhatnánk azt, hogy az egyensúlyok az nem egy szerencsés fordítása a balansznek, de elterjedt. Tehát mondom, jogi igen. Szövegekben
értem.
Is elterjedt.
Ezt én nem tudtam.
Egyébként az az érdekes, hogy én minden módon próbáltam kinyomozni, hogy honnan ered ez a checks and balances, és nem találtam, nem jutottam a nyomára magát a gondolatot, ugye ez az egész a hatalmi ágak szétválasztásához kapcsolódik. Arról szól igazából. Egyébként lehetne sokkal szemléletesebben is kifejezni magyarul is, csak hát tiszteletben tartjuk az angol eredetét.
Igen, igen.
Ugye arról szól, hogy a különböző hatalmi ágak egymást ellenőrzik, és sakban tartják,
pontosan.
És nem tudom, csekkolják, ugye, és
igen,
stb.
Igen.
És a maga ez a gondolat ugye Montaigne-nél, meg Montesquieu-nél jelent meg, nem írtak le ilyen kifejezést, egyikük se.
De ezt megjelent. Fejtegetik.
A Montesquieu kifejezetten elmondja ezt az elméletet a hatalmi ágakról. Az amerikai alkotmányban ez a gondolat abszolút előfordul, de rákerestem, és a maga kifejezés ott nem fordul elő. És hogy ki volt az a politológus, vagy teoretikus, vagy filozófus, akinél először előfordult, én ezt nem találtam meg, megmondom őszintén.
Én se tudom.
Nem tudjuk, hogy kitől ered, de az biztos, hogy ma már ez egy annyira bevett kifejezés, hogy csak annyit kell mondani, hogy checks and balances, és mindenki tudja, hogy a hatalmi ágak közötti kölcsönös függőség vagy ellenőrzési viszonyról
utal. Igen.
Most az, hogy azt pláne nem találtam meg, hogy a magyar fordításban mikor említették először, de hogy az ellensúly és az egyensúly egyaránt szerepel a magyar fordításokban, abban biztos vagyok, és én nem vetném meg azt, aki hát az egyensúlyt használja, lehet, hogy az egyszerűen más szerző, vagy más fordításból származik, vagy
értem.
De létezik mind a kettő.
Értem. Én, jó, bocsánat, ezt én nem tudtam, én mint angol tanár gondolkodtam csak, és én mindenképpen azt mondanám, hogy fékek és ellensúlyok.
Az az igazság, hogy nem a hallgató kérdése miatt néztem meg, hanem én a Facebookon már... És nagyon sokszor belebotlottam azokba a nagy okosokba, akik mindig kioktatják a másikat. Van ez a fajta ember, aki...
Például én.
Nem, te nem használod ezt a közösségi médiát, de vannak a közösségi médián olyanok, akiknek a legfőbb élvezete az, hogy a többieket kioktassák, és ez az egyensúly, ez egy ilyen neuralgikus dolog, hogy fékek és ellensúlyok, nem pedig egyensúlyok. Ez remek alkalom arra, hogy kioktassák egymást, és én ezt már réges-rég megnéztem, hogy ez mennyire indokolt ez a kioktatás, de szerintem nem olyan nagyon indokolt.
Jó. Értettem. Azt írja a hölgy egyébként, hogy véleményem szerint ez két különböző dolog. Hát ez nem igaz így, mert azt mondtuk, hogy itt pontosan ugyanarról van szó, csak két különböző magyar megfelelője van.
Nem, ő azt tudja valószínűleg, hogy ez mind két fordítása ugyanannak az angol kifejezésnek. Ő szerintem arra érti, hogy az ellensúly és az egyensúly az két különböző dolog, és ez igaz, ahogy te is mondtad, hogy az egyensúly az az equilibrium inkább.
Hát igen, de persze hát az ellensúlyok hozzák létre az egyensúlyt, de igen. Végülis ugyanazt írja le a két kifejezés.
Igen, és a többes szám se, ugye azt mondtam, hogy az egyensúlynak csak egyes száma van akkor, ha egyetlen rendszerről beszélünk. De azért egy államnak a fölépítése az elég bonyolult rendszer, tehát ott többféle egyensúlyról is lehet szó, ugye?
Ez igaz.
A három főhatalmi, legalább három főhatalmi ág van, már azok között is többféle egyensúly elképzelhető, tehát én még a többes számot se érzem ebben az esetben.
Ez igaz, vagy helyi szinten is mondhatom, hogy a jegyző, meg az önkormányzat, meg a polgármester között egyensúlyok, és mindenhol, jó, igen. Rendben van.
Jó.
Akkor megfutamodtam.
Hamarosan egy rövid szünetet kell tartanunk, és nem lesz időnk ezt a kérdést végigbeszélni, de azért én felolvasom, hogy elkezdem, aztán folytatjuk a szünet után.
Jó.
Végül is kiakadályozhat meg abban. Gulyás Ferenc nevű hallgatónk a magázás kialakulásáról szeretne kérdezni, és ez biztos nem lesz nagyon rövid, hát, vagy legalábbis nem tudom mennyire részletesen akarjuk megtárgyalni. Közelebbről azt, hogy mikor és miért jelent meg a magyarban és a többi európai nyelvben. Létezik-e ez más, például amerikai, ázsiai, afrikai és a többi nyelvekben, és hogy miért van az, hogy a különböző nyelvekben más és más módon fejezik ki a magázást, tehát hogy van, ahol egyes szám harmadik szemét használnak, elég sok helyen használnak többes szám második szemét, és így tovább. Hát én talán az első kérdésre tudnék fél percbe válaszolni, mikor és miért jelent meg. Én úgy tudom, hogy a feudalizmus idején, amikor a társadalomnak ez a szigorú hierarchiája kialakult, és hát meg kellett adni a tiszteletet ugye a följebb állóknak, akkor kezdett el, én úgy tudom, hogy akkor kezdett ez elterjedni.
Tehát az Árpád korban.
Hát ha Magyarországról beszélünk, de ugye Európában általában is én úgy tudom, hogy a késő középkorig ez nem volt nagyon jellemző.
Nem.
Illetve voltak ilyen megnevezések, hogy fenség, meg ilyesmi, de az csak a leges-leges legfősebb rétegeknek járt ki.
Igen.
És úgy tudom, hogy ez a sima magázás, ez egyfajta polgári fejlődéshez kötődik, tehát mondjuk reneszánsz korra tenném, vagy ilyesmi.
Igen.
Legalábbis én ugye a spanyol nyelvtörténetet tanultam, és ott úgy emlékszem, hogy akkor kezdték el ezt a...
Igen.
Korábban csak uralkodóknak adtak ilyen különleges tiszteletet, hát és nekik járt különleges megszólítás, és ehhez már bizonyos fokú polgárosodás kellett, hogy így a hétköznapi egymással való kommunikációban is legyen többféle megszólítás. De akkor most tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk a kérdés további részével. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Már itt is vagyunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És az előző rész végén azt hagytuk félbe, hogy hogy állunk a magázással, illetve a tegezés magázás közötti különbséggel,
igen,
illetve a magázás kialakulásával. Én azt mondom, hogy nagyjából a késő középkorra lehet tenni azt, hogy itt Európa különböző országaiban kialakultak ezek a formák, de hallgatónknak Gulyás Ferencnek még más kérdései is vannak.
Egy pillanat, igen. Hadd mondjam el, hogy alapvetően két módon lehet ezt a, hát nevezzük magázásnak most a szó általánosabb értelemben, tehát a nem tegezésről beszélünk. Kettőféle van. Az egyik az, hogy úgy beszélek egy valakihez, mintha több valakihez beszélnék. Ugye ez az egyik udvariassági forma. Tehát azt mondom, hogy hogy vagytok, és nem azt mondom, hogy hogy vagy, és a hogy vagytok, ugye az úgy értelmeződik, hogy hogy van maga, vagy hogy van ön. A másik, hogy úgy beszélek valakihez, minthogyha nem ő hozzá beszélnék, hanem egy harmadikhoz. Tehát ezt csináljuk a magyarban. Ugye azt mondjuk, hogy hogy van, kérdezzük, mint hogyha valaki másról lenne. Szóval egyébként akkor is ezt szoktuk mondani. Tehát azt mondom, hogy édesapád kijött a kórházból, te azt mondod ki, és mondom, hogy van. Ugye ebben az esetben nyilvánvaló, hogy egy őről, a harmadik szeméről beszélek. Most, hogyha ezt szemtől szembe csinálom, akkor ez udvariasságnak számít. Tehát ez a kétféle van, a többes számosítás, hogy vagytok, ugye ezt csinálják a franciák például, ezt csinálja a szlovák, ugye jól mondom, jak se máte, hogy vagytok, ugye, és ez a... Ez
általában a szláv nyelvek szerintem, amennyire...
Nem, a lengyelben
nem. Ja, azt lengyelben nem, de...
A lengyelben harmadik személy van, hogy van az úr?
Tehát az oroszban vő, tehát azért általában, szerintem a lengyel a kivételes igazából.
Igazad van.
Ott ugye pán van, és utána a harmadik személy.
Így van, igen, tehát hogy van az úr?
Igen.
Ugye? Az olasz érdekes, mert kétféle van. Van a franciás, a voi, tehát többes számú, és van a, hát mondjuk így a régi olaszos, a lei, az egyes számú nőnemű, és akkor én azért beszélek te rólad nőnemben, mert az a te kegyelmed. Hogy van kegyelmed? És a te kegyelmed, merce, az egy nőnemű szó, ugye latin Mercedes, és akkor én azért nőnemben hát beszélek tulajdonképpen te hozzád, mintha egy nőnemű valakiről kérdeznélek.
Érdekes, mert spanyolban ugyanebből ered egyébként az usted, ugyanebből a kegyelmedből, de ez a nőneműsége, ez nem maradt meg. Annyira elhomályosult már ez, hogy ez nem nőnemű, csak egyes szám harmadik személyű.
Igen.
De, igen, ez tulajdonképpen Gulyás Ferencnek a harmadik kérdésére tértünk át, hogy miért vannak a különböző faj, de nem baj.
Hát, hogy miért vannak?
Az olaszról még azt akartam kérdezni, a voj az nem csak tájnyelvi, az a normális irodalmi olaszban is
a
van?
A vojjal az a baj, hogy a fasiszták nagyon forszírozták, Mussolini és pártja, és ők gyakorlatilag előírták, hogy így kell egymást szólítani.
Ezt nem tudtam.
A fene tudja, hogy miért, nekik ez valahogy jobban jött, vagy jobban tetszett, vagy a Mussolini falujában.
Talán vagy régiesebb ennek érezték.
Régiesebb volt, igen. Tehát Danténál például még csak ez a fajta franciás, többes számú hát magázás van. Na most, amikor a fasizmus összeomlott, akkor ez annyira diszkreditálódott, hogy nem szerették már, tehát ma ezt már senki nem csinálja.
De tányérben, hogy ne? Hát, Nápolyban így mondják például.
Jó, igen. Őket persze nem érdekli. Emlékszem, nekem apám ugye operai rendező volt, és ő dolgozott Olaszországban a Mussolini fasizmus idején is, nagyon jól beszélt olaszul, és akkor megtanulta, hogy az udvarias megszólítás így megy, a vói megszólítással, és az 50-es években jártunk Olaszországba, és emlékszem, hogy a rokonok félrevonták, és figyelmeztették, hogy ne csinálja, mert ez nagyon rossz ízű. Hát így.
Na most várjál, amit a harmadik személyről mondtál, azt én persze értem valamennyire, különösen így az olasz példával, hogy ugye tulajdonképpen kegyelmedről beszél az ember, ami nagyon vicces, mert igazából ott benne van a tegezés, a te kegyelmed, de mégis harmadik személy. Tehát, hogy valójában nem arról van szó, hogy én úgy beszélek, mintha a másik ott se lenne, és se valami harmadik lenne, hanem van neki valami méltósága, kegyelme, nem tudom mi, és én ahhoz beszélek.
Igen,
nagyon, furcsa, nagyon furcsa.
Igen, mintha az egyenruhájához beszélnék egy rendőrnek, ugye? Hogy van az egyenruhája? Igen.
De a többest azért az magyarázatra szorul, hogy miért van az, hogy a többes szám a tiszteletjele, meg a másik nagyon furcsaság, ugye, amikor az a bizonyos fejedelmi többes, amikor magáról beszél többes szám,
hát
vagy
igen,
uralkodó.
Ez,
ez azért nem egész, igen, de ennek az eredete nem teljesen világos nekem, hogy miért fejez ki a többes szám.
Én azt olvastam, de rögtön hozzá volt téve, hogy ez nem biztos, és anekdotikus, hogy amikor a 300-as években, Krisztus után 300-as években a római birodalom ketté vált, kelet és nyugat római birodalomra, Róma, illetve Bizánc fővárossal, akkor két császár lett, és míg addig egy császár volt, és azt kellett neki mondani, hogy te császár, mit óhajtasz, akkor hát egyszer csak többes számba kellett beszélni, mert két császár volt, és hogy ti császár mit óhajtotok, és mi a római császár, ezt és ezt gondoljuk. Hát meseszerű.
Nekem egy kicsit nem.
Igen,
nem,
meseszerű.
Igen, kicsit meseszerű. Jó, azt azért fontosnak tartom megjegyezni, hogy amiről mostanáig beszéltünk, az Európa.
Igen.
Itt ezek európai szokások, amik ráadásul területileg egymástól átvett ötleteken alapulnak. Tehát az is, hogy többes számot használunk az udvarias megszületésre, azt is, hogy egyes szám harmadik szemét használunk. A Földön máshol, mert ez volt a második kérdés a Gulyás Ferenc nevű hallgatónak, hogy a Föld más részein létezik-e ilyen tegezés meg magázás. Ez egyáltalán nem általános a világon, hogy a többes szám, illetve a harmadik személy az az udvariasságnak a kifejező igen, eszköze. Igen. Nagyon sokféle más van.
Tehát de van.
A válasz az, hogy létezik, sőt, annyira létezik, hogy sok nyelven sokkal többféle udvariassági szint
igen,
van.
Igen, hát a japán híres erről.
Igen,
ugye?
De ott érdekes módon egyáltalán nem ilyen egyszerű nyelvtani eszközökkel élnek, hanem általában külön szavak vannak, vagy külön ragozások is vannak őket. Egy részben vannak külön névmások, az udvariasabb névmások, udvariasabb névmásokat is lehet használni, kevésbé udvariasabbakat is lehet, és vannak új udvariasabb igealakok is.
Ajaj.
Például, de ez sokféle felé a világban így van. Tulajdonképpen Európában egy viszonylag egyszerű rendszer terjedt el, ahol tulajdonképpen csak a tegezés és a magázás különbözik, ha most leszámítom ezeket az excellenciás uram és egyéb furcsa megszólításokat.
Ne feledkezzünk meg a magyar nyelvről, amely azért Európának már ugye a keletibb fertáján helyezkedik el, ahol van a tetszikezés, ami azért egy nagyon érdekes hát, jelenség, mert ugye ott tényleg személytelen név van téve a mondat, ugye hol tetszik lakni, tehát hol tetszik önnek, vagy hol tetszik neked, ez nincs tisztázva, igen, ugye, igen. Hol tetszik neked lakni, tehát hol van kényed, kedved szerint a te lakásod, kérdezem, és hova tetszik utazni, és mikor tetszik visszajönni, és így tovább. Tehát ez nagyon faramuci.
Igen, 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 de hát ez igen, szórva, igen, igen.
Azért ez van.
Jó, de van, létezik persze, igen. De hát azért Európában úgy jó, nagyjából és egészében azt mondhatjuk, igen. Hogy két részre oszlik. Van igen. Udvariasabb, meg kedves.
Mondjuk el, hogy a német egyébként érdekes, a mai német, mert ott többes szám harmadik személyben kell
beszélni. Ja, igen, ezt a hallgatónk is mondja egyébként.
Igen, 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 igen. Vagyis, hogy... Amikor azt akarom kérdezni, hogy beszélsz-e németül, akkor nem azt kérdezem, hogy beszéltek ti németül, mintha franciául mondanám. Nem is azt kérdezem, hogy beszél-e a te kegyelmed németül, mintha olaszul mondanám, vagy magyarul, hanem többes számban beszélnek ők németül. Na most azt nem tudom, hogy azok kicsodák, de lehet, hogy ez a kombinációja.
Én is ezen gondolkoztam, hogy a kettőnek az ötvözete, igen, nagyon igen. Érdekes.
Tehát Z a németben, ugye az udvarias megszólítás, ami azt jelenti, hogy ők.
Z, de nem a nőnemű egyes szám harmadik személy, hanem a többes szám harmadik személy. Igen. Igen.
Én perzsául tanultam, odáig látok én keletre, én az igazi keletre igen, már nem igen. Látok. Perzsául tanultam, ott a francia. Ott a francia rendszer van életben, igen, igen.
Soma talán, ugye?
Így van, így van, így van. Igen.
És hát más kontinenseken egészen más rendszerek vannak. Mi csak egyetlen egy példát hoztunk, ezt a bizonyos japán típusút, ahol külön ragozás van, külön névmások vannak. Rengeteg féle van. Még egy érdekességet említenék meg, hogy egy csomó nyelven a világ különböző pontjain az udvariasságnak nem egyszerűen csak az ige alak vagy a névmása a kifejezője, tehát hogy akihez beszélek, arra más névmást használok, vagy más ige alakot, hanem nagyon sokszor a magamról való beszéléssel fejezem ki. Tehát inkább magamat próbálom meg csökkenteni,
igen.
És azzal fejezem ki az udvariasságot, és nem a másikat igen. Növelni, vagy esetleg a kettőt együtt csinálják, de nagyon gyakori az, hogy az önmagára vonatkozó név más különbözik attól.
Ó, igen,
hogy,
szolgád.
Így van, így van. Az önalázatos szolgája.
Így van, perzsául is valóban bende, szolga, és azt mondani, hogy man, vagyis én, az udvariatlanság, vagy legalábbis hát akkor nem udvariatlanság, ha tényleg egy szinten állunk. De egyébként én saját magamról ne beszéljek, úgyhogy én.
Ez még ma is így van?
Ezt tényleg? Nem tudom eldönteni. Én ezt tanultam a 70-es években, akkor még úgy volt. Tehát az egy rendes mindennapi perzsa nyelvkönyv volt. És vannak nyelvek tényleg, ahol nem csak hát szolgád van, hanem most jó, most így játékosan próbálom csak eltulozni, hanem mondjuk talpnyalódnak is nevezhetem magamat,
persze,
ugye,
igen,
hogy
igen.
Mivel kedveskedhet talpnyalód igen. uraságodnak, és hát akkor az én vagyok.
Jó, ezek általában persze elhomályosulnak egy idő után, és már sokszor a beszélők se tudják, hogy eredetileg ez ilyesmit jelentett, de ez az udvarias
igen.
megszólítás. És még egy érdekesség, hogy még akár harmadik szeméről is lehet udvariasan beszélni, tehát vannak olyan nyelvek, és a japán az megint jó példa erre, ahol a harmadik személyű dolgokat is lehet udvariasan megnevezni, ha az valami ünnepélyes, valami nagyra becsült dolog. Ugye van egy külön ilyen névelőszerűség, amit elé kell tenni ilyenkor.
Ebben igazad van, de még magyarul is az ő szó nem elég tiszteleteljes. Tehát, hogyha én egy diák vagyok az iskolában, és az egyik tanár beszél a másik tanárról, és azt mondja, hogy hát a Tóth tanár úr megígérte, hogy el fogja hozni a mikroszkópot, erre én nem mondhatom, hogy ő, ez nem eléggé tiszt, hanem azt kell mondani, hogy a Tóth tanár úr, tehát meg kell ismételni a nevét.
Jé, erre még nem gondoltam, de van benne valami.
A Tóth tanár úr azt mondta, hogy ő is ott lesz. Így elmegy, hogyha visszautal.
Ja, erről még eszembe jutott valami, hogy az udvariasságnak nagyon sok nyelvben, és ez szinte mindenütt így van, ahol egyáltalán a világon hallottam udvariasságról, valahogy mindig sokkal hosszabb alakok felelnek meg, mint az udvariatlanabban.
Ó, igen.
Tehát, hogy ami rövidebb, azt mindig valahogy a világon mindenütt valahogy közvetlenebbnek, durvábbnak.
Igen.
Még ebben a perzsa példában is csak egy szótagban különbözik, de ott is a közvetlen, a nem udvarias az egy szótaggal rövidebb.
Igazad van.
A japánban látszik, hogy sokkal hosszabbak azok az ige alakok, amik udvariasak, és ez mintha egy általános tendencia lenne, hogy az udvariasság az mindig valami tekervényességet,
igen,
körülményességet
igen, igényel. Igen, igen, körül kell balettozni a másikat. Hát a tetszikezés is pontosan ilyen. Tehát, hogy Ibi néni nem mondta, hogy Ibi néninek mikor tetszik érkezni.
Igen.
Ugye? Tessék megfigyelni, hogy milyen hosszú ez így, ahelyett, hogy Ibi néni nem, illetve ahelyett, hogy te nem mondtad, hogy mikor érkezel. Punktum.
Igen. Igen, hát ahogy mondjuk is, hogy közvetlen, ugye a nem udvarias beszéd, az közvetlen. Nem kell feltétlenül udvariatlannak lennie, csak azt mondjuk, hogy az közvetlen. Hát ez a kifejezés is arra utal, igen, hogy ott nem köntörfalazunk, hanem egyenesben mondjuk, tehát az általában rövidebb és egyszerűbb.
Hát hogyne, hát például, ha udvarias akarok lenni, akkor nem azt kérdezem, hogy mi, ha nem értettem, hogy mit beszélsz, hanem azt mondom, hogy parancsoljon, vagy igen, tetszik parancsolni.
Hát, hogyan tetszett mondani?
Hogyan tetszett mondani?
Szóval cirkalmasabbnak kell lenni általában az udvarias kifejezésnek.
Az igazán, hát harmadik világbeli nyelvekről, amit kérdezett Gulyás Ferenc, én nem merek nyilatkozni, hát nem értek hozzá.
Hát ezek, amiket elmondtunk, ezek az általános tendenciák nagyon sok igen, helyen megfigyelhetők, igen. És nagyon sok helyen megfigyelhető az, hogy nem két részre oszlik a dolog. Tehát egyáltalán nem az van, ami Európában, hogy vagy te, vagy maga. Én szerintem ez a polgári, megint csak a polgári fejlődéshez kötöm ezt a dolgot.
Igen. Igen.
Van a bizalmas viszony, meg a normális polgártársi viszony.
Igen.
És ez más földrészeken, én a legtöbb helyen, amiről ugye egyáltalán hallottam, ott sokkal többféle van, és családi viszonyoktól is függés, hogy melyik családtagnak a rokonságába tartozik, és milyen társadalmi viszonyban vagyunk vele. Szóval általában sokkal gazdagabbak ezek a rendszerek, mint az európai. Jó, azt hiszem, hogy ezt megtárgyaltuk.
Igen.
Menjünk tovább.
Menjünk tovább.
Kocsis Katalin kérdezi. Érdekes összevonást olvastam, kétszer is el kellett olvasnom, hogy megértsem, mit akart írni az újságíró. Először azt hittem, elrontották a toldalékokat az igéknél. Akkor most felolvasom, hogy mit olvasott.
Igen.
A francia felmérés adatai alapján, ha nem lennének elérhető bérrollerek, a felhasználók 44%-a sétált, 12%-a biciklizett, és 30%-a tömegközlekedéssel ment volna. Felkaptam a fejem. Szerintem szokatlan megoldás. Kérdésem, hogy ez szokásos, vagy az újságíró újítása?
Mire megy ki a dolog?
Hát, hogy a volna az csak a legeslegvégén szerepel, tehát multidejű ige alakok, ugye? Tehát azt mondja, hogy sétált, biciklizett, vagy tömegközlekedéssel ment volna. És igen. Persze, hogy én is azt mondanám, hogy sétált volna, biciklizett volna, vagy tömegközlekedéssel ment volna.
Igen.
Mind a háromszor kitenném a volnát.
Érdekes, igen.
Én is úgy gondolom, hogy a volna az része ennek az ige alaknak, annyira elválasztatatlan része, hogy nem lehet kiemelni, hogy számtani.
Nem lehet.
Számtani megfelelő.
Nem olyan, mint a névutó.
Hát szerintem.
Hogy nem. Az asztal és az ágy alatt.
Hát az teljesen természetes.
És nem kell azt mondani, hogy az asztal alatt és az ágy alatt. Igen. Aha, és az, aki írta, az feltétlenül úgy érzi, hogy ez ugye olyasmi, mint a névutó, hogy...
Én nem tudom, hogy mit érezhet az, aki ezt írta. Én még nem hallottam embert így beszélni, tehát lehet, hogy létezik egy ilyen magyar nyelvváltozat, mert mi nagyon nyitottak vagyunk.
Ez írott szöveg azért ez.
Mi általában mindig nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki más nyelvváltozatot beszél, az nem baj, de én még nem hallottam ilyen nyelvváltozatot, tehát egy kicsit kételkedem, hogy létezik-e ilyen nyelvváltozat.
És ha illetve szóval kapcsolná, megpróbálom azért közelíteni. Tehát a felhasználók 44%-a sétált, illetve biciklizett volna. Azért az jobb, nem?
Igen.
Tehát ha közel van, mert az meg csúnya, ha kétszer, nem? 44%-a sétált volna,
figyelj, ha,
illetve biciklizett ha, volna. Nem rossz, nem rossz.
Igen, de ezzel az illetvével rögtön megadtad neki az írásbeliségnek, ugye azonnal lehet tudni az írásbeli szöveg.
Igen.
De most érted, szóba azt mondom, hogyha időben szólsz, akkor siettem és odaértem volna. Hát ilyet nem mondunk.
Nem, nem, ilyet nem mondunk. Valóban igazad van.
Tehát amit te mondasz, az olyan papírízű, és lehet, hogy ebben a papír fogalma. Hát de nekem akkor de is
ez
fogtam.
Is írott szöveg, amit a
magatok. Persze, magatunk... értem, bár az újságíró... Tudod, az újságnyelv, hát igen.
Ne haragudj, az újságíró által írt szöveg is írott szöveg.
Igen, de hát igen, igen.
Furcsa, furcsa, nem tűnik jónak.
Tehát egyetértek Kocsis Katalinnal, én is fölkapnám erre a fejem, vagyis föl is kaptam, amikor olvastam, és én is úgy érzem, hogy mintha... De nem úgy tűnik, mintha ez egy elütés lett volna, mert akkor nem hiányozna mindenhonnan
mert az egész felsorolásban. 44%-a sétált, 12%-a biciklizett, és 30%-a tömegközlekedéssel ment volna.
Hát nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani. Ugye az a másik ilyen neuralgikus kérdés az isnek a kitétele, mert azt már elég sokszor hallottam, hogy, el is, hogy, el, hogy ment is volna, ha nem jön közbe valami.
Igen.
Igen. Nekem még egy, nem olyan régen még erre is fölkaptam a fejem, és ma már egyre többször hallom, mert nekem a ment volna az annyira összetartozik, érdekes. Hogy én azt mondom, hogyha ment volna is.
Igen, már
de már nagyon sokszor igen. Hallom, hogy ment is volna, és azt gondolom, igen. Hogy tényleg, de hogy annyira elkezdjen két külön szó lenni, az, igen. Hogy ment volna, hogy még kiemelni is lehessen, én ezt még nem tapasztaltam. Tehát,
ugye az a baj, hogy a sétált volna típusú ige alakban, ugye multidejű feltételesnek hívják, az ige maga egyszerűen multidőben mutatkozik, és ha nincs ott a volna, akkor multidőnek olvassuk. Tehát tényleg Kocsis Katalin joggal írja, hogy azt mondja, hogy a felhasználók 44%-a sétált.
Ja, ez egy másik kérdés, amit igen, most fölvetsz, hogy igen. Ráadásul nagyon nem praktikus így írni, nem, mert teljesen félrevezeti az
ahogy
ember.
Ő is, igen, igen.
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 Tehát
igen.
Még ha nyelvtanilag azt mondanánk, hogy van ilyen nyelvváltozat, de ismétlem, én nem ismerek ilyet, de lehet, hogy van, még akkor se jó ötlet ezt használni írott szövegben, mert igen. Az ember, amikor idáig ér, akkor már félreértelmezi a mondatot.
Igen, igen, igen.
Jó, tehát egyetértünk vele, és hát nem tudunk más tenni, megkérdezzük hallgatóinkat, hogy ők hallják-e ezt, vagy esetleg használják-e ezt ők maguk, ugye?
Igen. Úgy nevezném ezt, hogy volna redukció.
Vagy volna kiemelés, ugye, hogy csak hát, mint ahogy a matekban, hogy a szorzó tényezőt, azt az összeg elé ki lehet emelni, nem kell minden tagot önállóan megszorozni, hanem az egész összeget megszorzom, az ugyanolyan, mint a tagonként szoroznám, ezt kiemeli.
És zárójelbe
rakjuk
igen,
az összeadást.
Igen, tulajdonképpen ezt csinálta az újságíró, hogy zárójelbe tette a sétált, a biciklizett és a ment, és utána
mondom,
volna.
Hogy meg kéne hallgatóinkat kérdezni, hogy ez, hogy siettem és odaértem volna, ilyet egyáltalán hallottak-e már, vagy esetleg használtak.
Tehát ha a nagyanyám átjött volna, akkor ő főzött és mosogatott volna. Nem, nem, nem.
Én nem, de nem. Lehet, hogy a hallgatóink
de
igen.
Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Várjuk véleményüket.
Na még egy utolsó kérdés. Vezér Judit kérdezi. Kedves tanár urak, gyerekkorom óta foglalkoztat a következő kérdés.
Halljuk.
Én csak elgondolkoztam a gyerekkorom.
Ne gondolkozzál, hanem olvassam. Jó.
Bizonyos foglalkozások esetében szokás így mondani. Tanárember, mérnökember, parasztember. Ugyanakkor azt sohasem mondjuk, hogy asztalos ember, sofőrember, orvosember. Vajon miért? Ugyanígy nemzetiségek esetében is. Zsidó ember, cigány ember van, de sváb ember vagy sokácember nincsen. Sokat spekuláltam ezen, de nem sikerült rájönnöm, miért lehet ez így.
Hát nem
Ádám, könnyű. De te erről írtál már egyszer, én emlékszem, talán a Magyar Narancsos sorozatodban.
Igen,
de ott
igen.
Csak erről az utóbbi részéről, ugye, hogy miért van cigány ember, cigányasszony.
Igen, igen. Igen, 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 igen. Hát, igen. De most akkor nézzük meg a foglalkozásokat, ez tényleg érdekes, hogy tanárember, mérnökember van. A parasztemberben nem vagyok biztos, hogy ez foglalkozás, az társadalmi. De van, csak hogy az társadalmi ez azért van, állás.
Mert nekem így elsőre ez azért van, mert ezek tulajdonképpen foglalkozásoknak egész családjai. Tehát egy tanárember az tulajdonképpen bármilyen pedagógus lehet. Egy mérnök ember, ugye az nagyon sokféle mérnök van,
aha.
És ugyanígy a parasztember is, hát még talán az a legkevésbé
szerte ágazó. De az nem ide tartozik, az nem foglalkozás.
Ja, nem foglalkozás, nem származás.
Életmód, vagy társadalmi állás. Igen, igen, igen.
De én a tanárember, mérnök emberben azt érzem, hogy azok sokféle ilyen van, és azok valahogy hasonló, tehát a legalábbis a kifejezés arról árulkodik, hogy azokat valahogy hasonlónak tekintjük.
Nekem az
ezzel szemben
ember.
Az asztalos ember azért nincs, mert ez egy nagyon specifikus szakma,
igen.
És hát az asztalosok abban közösek, hogy asztalosok, de nincs egyfajta, nem egyfajta típus.
Tehát az ember itt azt jelenti, hogy féleség, egy tanárféleség, akik a szomszédban, egy mérnökféleség.
Egy valamilyen fajta tanár.
Igen. Én nekem az orvosember is teljesen normális és megfelel.
Igen?
Tehát az egyik osztálytársam egy orvosember fia, azt mondta, hogy nem tudom micsoda. Ez nekem jól jön, hogy
de
hát
ez,
a papája...
ez még belefér az én elméletembe, igen, hiszen igen. Orvosból is számtalan
igen, féle pontosan, van. A papája valamiféle orvosszerűség volt, igen.
Na
igen.
Most, ami a nemzetiségeket illeti, mert már csak egy percünk van, én azon már sokat gondolkoztunk, az Ádám írt is róla, igazán jó megfejtés nincsen, annyi van, hogy akik közel állnak hozzánk, közel élnek, ugye, főleg itt Magyarországon belüli élő nemzetiség, és igen. Elég sokan, elég, ugye a sokácemberrel nyilván az a baj, hogy nagyon kevés sokác él Magyarországon,
igen.
És nem alakult ki róla egy sztereotípia, igen. Hogy milyenek a sokácok.
Na most svábból azért volt elég, de érdekes, nem vált összetett szóvá. Tehát lehetett mondani, hogy ez egy sváb ember, hát azt igen. Persze mindig lehet mondani, ugyanúgy, ahogy ez egy litván ember, de egybe az valóban nincsen.
Talán a sztereotípiák létezése az talán magyarázhatja, de hát ezt se tudom. Ráadásul a cigány ember nem is ilyen egyszerű, mert ott még van cigányasszony, cigánygyerek, stb.
Igen.
Amik még további...
Ezek mindig
mind magyarázat. Igen,
hát zsidóasszony, zsidógyerek, ugyanúgy, igen.
De valójában az igazi választ mi sem tudjuk, valamilyen nem, társadalmi nem. Oka lehet nem. Esetleg. Nem hangzásbeli, az biztos.
Nem.
Hát köszönjük szépen a figyelmet, ennyire volt ma időnk, de jövünk a jövő héten is, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszonthallásra.